G7 beszélgetések. László Pállal.
Ez itt a G7 beszélgetések, és a mai vendégem Vatai Csilla, a GTC leasing igazgatója, és Major Krisztina, az IO Partners tranzakciós igazgatója, és hát kb. Nagyjából egykorúak vagyunk, tehát szerintem tegeződünk. Sziasztok! És amiről ma beszélgetni fogunk, az a művészet és a biznisz összekapcsolódása. És azért a kedvenc témám ez, mert hogy azt gondolom, hogy ma Magyarországon az üzleti szféra nem fordít elég figyelmet erre. Tehát, hogy nincs meg az a mecénási szemlélet szerintem Magyarországon, mint ami talán Nyugat-Európában sokkal jobban, de Amerikában aztán pláne megvan. És nekem az első kérdésem így általánosságban, hogy szerintetek az ingatlan szektor, az építőipar hogyan van a művészeti kapcsolódással úgy általánosan?
Ez egy tágfogalom. Én azt gondolom, mert mondhatnám azt is, hogy mégse, hogy nincs vele, de ha visszatekintünk, 10 évre visszamenőleg vannak már olyan cégek, akik korábban is foglalkoztak vele, csak a többiek nem tudtak róla.
Uh-huh. De hogy ez miért titkos, vagy miért? Tehát, vagy nem, akkor is a figyelem hiányzik.
Nem volt ez olyan fontos, hogy erről kommunikáljon bárki, hogyha bármit tett is a művészet iránt, mint amennyire most hasznos az, hogyha teszel érte, akkor meg is mutatod, hogy tettél érte, és mondjuk social media platformokon, vagy bárhol erről kommunikálsz. Így aztán elkezdődik ez a publikus.
Mert hogy most lett egyébként, róla. Akkor ebből azt gondolom, hogy most lett fontos, hogy igenis tudjanak is róla az emberek, hogy milyen jó fejek vagyunk?
Igen, mert az, hogy értéket teremtesz, az érdekké vált, hogy ez meg is mutasd a többieknek, legalábbis az építőipari szektorban.
Abszolút egyetértek a Krisztivel, szerintem most tartunk a legelején, és valóban már vannak cégek, akik egy kicsit előbb elkezdtek foglalkozni, de nem annyira látszottak, de nyilván ez nem egy ilyen jótékonysági intézmény, egy ingatlan fejlesztő cég, tehát van mögötte érdek, és hogyha megmutatjuk, annak pozitív hatása van a mi üzleti szféránkra. Tehát azt gondolom, hogy most ez a kettő elkezd összekapcsolódni, hogy ez valóban értékteremtés, és még pozitívan kihat a bizniszre is. Úgyhogy most vagyunk a nullánál egy kicsit előrébb szerintem, hogy ébredezünk.
Ha megnézzük a külföldi példákat, ahhoz képest mi hogy állunk?
Melyik irányba?
Igen.
Ha a keletre megyünk, akkor gondolom más a sztori, és ha nyugatra megyünk, akkor
van.
Más a sztori.
Ha nyugatra, akkor még van előttünk egy kis út, hogyha keletre, akkor azt gondolom, hogy évlovasok is lehetünk, tehát trendsetterek is akár, hogy ez fontos, uh-huh. És ennek van értelme, és kezdjünk el ezzel foglalkozni. Nyugaton, ahogy te is említetted a legelején, meg Amerikában ez már régóta van, sőt, vannak olyan szektorok, ahol már még Magyarországon is van, tehát mondjuk a bankszektorban ez már régóta jellemző, hogy ezt csinálják. Mi meg most indulunk, úgyhogy végül is nem állunk rossz helyen, mert középen.
Ha kitekintünk a régióból, akkor nem akarunk kitekinteni, mert jobban áll mindenki más, de körülöttünk szerintem, legalábbis, hogy most a saját szemszögömből IO Partners, ugye cég, regionális, környező országokban még ez nem volt tanácsadói szinten téma, hogyha mi ezt meg tudjuk itt valósítani, akkor...
Ha én bérlő vagyok nálatok, vagy én is inkább úgy kérdezem, hogy fontos ez a bérlőknek is?
Fontos.
Tehát, hogy olyan környezetben legyen, ahol a művészet is megjelenik. Tehát, hogy olyan környezetben legyenek az ő alkalmazottai, a munkavállalói, ahol a művészet is megjelenik?
Szerintem még nem teljesen vannak tudatában, hogy ez fontos.
Mivel lehet elérni, hogy ezt fontosnak lássák?
Hát van egy olyan 3 betű, ami most elég gyakran elhangzik, mint ESG, ami mindenkit érint. A nagy multinacionális cégeket már jobban, mint a kisebb cégeket, és nekik is valamit fel kell tüntetni, és az S-hez ez nagyon jól passzol. Uh-huh. Tehát van egy ilyen érdekük. A másik pedig a pozitív hatás, amit a munkavállalóknál el tudnak érni, az szerintem még nincsenek teljesen tudatában. Tehát, hogy még mindig ott tartunk, hogy legyen szép zöld kert valahol az irodaház környékén, legyen jó kantin az irodaházban, meg el tudják intézni a mindennapos dolgaikat a munkavállalók, de az, hogy egyébként egy művészeti alkotással, amit oda rakunk eléjük, vagy akár többet is, milyen pozitív élményekben, vagy stressz csökkentésben, vagy hatékonyságnövelés tud rájuk gyakorolni, azt még szerintem nem ismerték föl a cégek. Tehát ezért is vagyunk a nulladik pontnál, mert ha mi most ezt elkezdjük, ők pedig tapasztalják, akkor valószínűleg ezt el lehet indítani.
Van személyes indítatásotok, amiért ebbe belevágtatok?
Van. Egyértelműen van, ez egy nagyon régi tervem volt, hogy mikor tudom azt elérni, hogy a munkahelyemen is ezt egy misszióként föl tudjuk venni, mindenképpen vezetői.
Mert hogy azt akkor tudják hallgatók, hogy azért elmondom, tehát, hogy, mert hogy te egyébként jegyzett festő is vagy.
Nagyon kedves tőled, képzőművésznek mondanám.
Oké, bocsánat, jó.
Igen, tehát hogy én foglalkozom egyébként művészettel, úgyhogy látom kiállításokon, hogy ha nem irodai környezetben nézed az emberek reakcióit vagy viselkedését, amikor a művészete vagy a kultúrával találkoznak, akkor is fölismered, hogy mennyi hozzáadott értéke van. És számomra ez azért volt fontos, hogy bevigyem irodai környezetbe, mert szabad idejük az embereknek nagyon limitált, ezt szoktuk beszélni pont a Csillával, és nagyon kevés idejük van, és mivel az időd nagy részét, vagy az idejük nagy részét irodai 8 órában bent töltik épített környezetben, maximum hétvégén tudnak kiállításokra, múzeumokra járni, ha beviszed a művészetet az irodaházakba, ahol ők egyébként is az idejüket töltik, azzal egy nagyon nagy áttörést tudsz elérni, hogy azt az energialöketet megad nekik, amihez máshogy nem jutnak hozzá.
Vagy lehet, hogy így lesz igénye arra, hogy egyébként a szabad idejében is elmenjen és megnézzen egy jó kiállítást.
Abszolút edukáló jellege van ennek, vagy edukációs jellege.
Neked van bármilyen személyes kötődésed, vagy csak simán
nem szeretem? Vagyok képzőművész, még hobbi szinten sem. Engem beszippantott igazából egy ilyen organikus fejlődésen mentem keresztül, pár évvel ezelőtt kezdődött, és egyébként a Krisztinek része volt benne, tehát azért ő is meghatározó volt, nyilván jó pár kiállítás megnyitóján ott voltam, és a pozitív hatást éreztem magamon, hogy feltölt, hogy jó érzéssel tölt el, hogy ilyen műalkotásokat látok, nézhetek, és egyébként van egy társadalmi vagy társasági élethez kapcsolódó vonulata is, hogy hát ez egyre népszerűbb, tehát nyilván olyan emberekkel lehet megismerkedni, találkozni, akik hasonló dolgok iránt érdeklődnek, de esetleg teljesen más szektorból érkeztek, tehát hogy ez egy jó kombináció.
Jó, ha azt mondom, hogy kerüljön be a művészet az irodába, akkor az bennem felvet olyan kérdést is, hogy jó, de mi? Mi alapján dől el, hogy mi az, ami be tud kerülni ide?
Szakértők kellenek hozzá mindenképpen. Tehát a gondolat, amikor megszületik, hogy művészetet be kell vinni egy irodába, az azért nem elég, mert ez egy elég komoly művészeti széna áll mögötte, aki a magát a művészt, vagy a műalkotást, aki készítette, ő azért egy távoli pontja ennek a folyamatnak, ahhoz képest, ahol a fejlesztőhöz, vagy a beruházóhoz eljut az a matek tábla, hogy mindez mennyibe fog kerülni. Uh-huh. És a kettő között megfelelő szaktanácsadók, kurátorok, szakmai emberek vannak, és akkor lesz értelmezhető, vagy vágyott dolog egy művész számára, hogy egy irodaházba állítsunk, és ne egy white box térben, tehát egy ilyen múzeumi tiszta térben, hogyha az a stáb, aki ezt lehetővé teszi számára, azok a művészeti széna által listázott emberek, mert innentől kezdve ő, mint egy legazdizált kiállítást, ezt be tudja tenni az önéletrajzába, és itt mind a két fél egyébként a végén boldog tud lenni, csak ehhez ugye edukálni kell a művészt is, hogy ez egy
igen,
folyamat.
Igen, ezt is akartam kérdezni, hogy ha azt mondják neked, hogy nem tudom én is, hollaptól X irodaházakban neked van kiállításod, hogy ez mennyiben tesz hozzá a te művészi valódhoz?
Ebben a formájában sehogy.
Mert az, hogy a tétben kiállítok, az oké. Okay. De az, hogy nem tudom én a sarki irodaházban, az mégis egy kicsit
így
más
van,
jelent.
Így van,
hogy
így
lehet,
van.
Hogy lehet ezt a különbséget elsivítani?
Úgyhogy ehhez vannak megfelelő art menedzserek, vagy tanácsadók, vagy tanácsadó cégek, és majd a végén elmondom, hogy mi ebben, mint a cég szinten hogyan tudunk, mint tanácsadókhoz érülni, mert mi is nyilván partnerekkel fogunk ez ügyben dolgozni. Ehhez művészethez értő emberek kellenek. És ők, a kurátor állítja össze a művészeti kiállítás koncepcióját, igen. Kitalálja, hogy mit kell abba az irodaházba vinni, mit ad a környezet, milyen típusú cégek dolgoznak, milyen típusú emberek dolgoznak ott, mi érdekelheti őket, és mi az, ami most csúnya szóval éve trendingel, mert hogyha bizonyos kettesi koncepcióhoz kap egy üres irodateret néhány hónapra egy nagyon komoly kurátor, a megfelelő galériákon keresztül akár behívja a művészeket, vagy független művészeket direktbe behív, és ehhez társrendezvényeket is szervez, azon túl, hogy föl vannak lógatva a festmények, vagy a szobrok ki vannak állítva a térbe, ehhez művészeti koncepcióval eseményeket szerveznek azért, hogy a nézők, a munkavállalók megértsék a miértjét, és onnantól kezdve tudunk értéket teremteni vele, mert önmagában egy absztrakt festmény kék színben lóg a falon, az egy szép esztétikai érték, de a művészt azért nem azt hajtja, hogy az ő szép festmények, kék festménye a falon lóg, és ennyit lássanak bele az emberek, hanem ő azt akarja, hogy a koncepciót értsék meg, ami miatt dolgozott, és ennek semmi köze az irodai Excel táblázáshoz itt az izgalmas rész benne. Hogy ugye tudsz egy olyan teret teremteni a gondolatok között, aminek semmi köze a pénzügyi dolgokhoz.
Szükség van a szakértői támogatásra, tehát mi tudunk teret, helyet adni, azt gondolom, hogy kell is, tehát hogy nyilván hatalmas épületekről beszélgetünk, amelyek tágasak, mondjuk egy lobby terület, azt gondolom, hogy fontos, hogy ott olyan alkotások jelenjenek meg, de nem amatőröknek kell ezt kiválogatni, meg szubjektív, hogy nekem ezt tetszik, a CEO-nak meg azt tetszik.
De azért ezt el tudom képzelni, hogy azt mondja, nem tudom én az ügyvezető igazgató, hogy jó napot kívánok, én ezzel vagyok megelégedve, akkor mit csinálunk? Tehát, hogy amikor azzal, hogy jön egy, mondjuk azt, hogy egy kedves kelet-európai főnök, aki azt gondolja, hogy neki ízlése is van, akkor az, amit tudunk kezdeni?
Hát ez egy döntés kérdése, vezetői elköteleződéstől függ, hogy ő komoly színvonalon akarja ezt művelni, és azt akarja, hogy a háta mögött azt mondják róla, hogy komoly művészeti értéket teremtett, vagy dekorálni akar, mert ha dekorálni akar, akkor bármit lehet lógatni, hogyha ha művészeti értéket akarsz teremteni, akkor szakemberekkel kell csinálni.
Mi a menet, hogy ha azt mondom, hogy oké, bekerült a festmény az én irodaházamba, minden jól néz ki, ez egy kvázi kiállítás, és a többi, és a többi. Hogy ezek után esetleg ennek van egy olyan üzleti vonzata is, hogy azt tudom mondani, akár munkavállalóként, akár cégként, hogy de én ezeket a képeket valóban magaménak is akarom?
Értékteremtésről beszélünk, ha most picit az ESG-hez, ha visszakanyarodok, akkor ilyen szempontból a művészet nem csak az S-hez kapcsolódik, hanem az E-hez, meg a G-hez is, mert abban is van egy felelősség, hogy a helyi művészeket hívsz meg, ugye lokalizálod az eseményt, és aztán ő ebből pénzt is tud keresni, akkor hozzájárulsz az ő tevékenységhez. Tehát ott bárki nyilván ezeket a műalkotásokat kiállítás után megtartja, akkor az egyrészt befektetési érték, mert ugye ez nem egy divatból. Tehát, hogy majd még mindjárt jó sokat fog beszélni, szerintem a Csilles, mert a dizájn szempontjából ez nagyon izgalmas. Másrészt meg hozzájárultál ahhoz, hogy újabb alkotások szülessenek művészeti szinten.
Igen. De szerintem egy ilyen esetben nem is biztos, hogy az ESG a legmeghatározóbb motiváció, hanem tehát pont az, amiről beszélünk, hogy olyan hatást tud elérni egy műalkotás, hogy a végén azt mondja, hogy ezt meg akarom venni, mert ez annyira jó ezt nézni. És nyilván a cégek nem így hoznak döntéseket, de azért a cégek élén is emberek vannak, tehát hogy ezek az érzések jönnek, és aztán mögötte van egy üzleti döntés, egy kalkuláció, vagy bármi, hogy akkor ez megéri, vagy nem. De én simán el tudom képzelni, hogy ilyen előfordul.
Az előbb említett, és dizájn szempontjából ez még fontos.
Igen, dizájn szempontjából azért fontos, erről ugye beszélgetünk már sokszor, hogy ugye rengeteget költünk dizájnra, hogy az irodaházak, amikor belép az adott munkavállaló vagy cégvezető, úgy érezze magát, hogy na, ez mai, modern, de ugye ezek trendek, amelyek elmúlnak. Tehát a
és
dizájn...
akkor jön a balta,
és szétvenjük az egészet, és erről ne is beszéljünk a baltáról, de jön a balta, vagy megy a dizájnbútor, mert már 5 éves, és már kiment a divatból, egy műalkotás nem megy ki a divatból. Tehát, hogy ez is nagyon fenntartható, örökérvényű, és azt gondolom, hogy ugyanazt a hatást el tudjuk érni, sőt, még talán többet is, egy jól megválasztott műalkotással, mint a 10 évente vagy 5 évente lecserélendő dizájnbútorral. Úgyhogy fontos, hogy a belső építészek és mindenki, aki ezen a területen dolgozik, vagy segít egy tér kialakításban, tudatában legyen ennek, tehát az edukáció rájuk is vonatkozik mindenkire, tehát nem csak a CEO-t kell, hogy figyelj, ez tök jó, ezt csináljuk, hanem már úgy jön elő az a belső építész, hogy és ide beterveztem egy olyan műalkotást, és nem tudom.
Erre van nyitottság egyébként? Hogy látjátok?
Biztos, hogy van nyitottság, de egyelőre csak azon a szinten, ahol, most csak a saját szintünkre tudom mondani, tanácsadóként, ugye nekünk van projektmenedzsment divíziónk is, és a projektmenedzsment feladata akár a bérlői oldalon, akár egy irodaház fejlesztői oldalon dolgoznak, hogy, hogy egy rendelkezésre álló költségvetésből valósítson meg iroda belső tereket, vagy irodaházi belső tereket. És ugye a korábbi években nekik csak egy alvállalkozójuk, egy belső építész, azért ilyen távolról kezdtem. Mert hogyha ezek a szakemberek, tanácsadók az elkészített költségvetés tervezetbe egy külön soron a művészeti alkotásokat is beárazzák, nem csak a bútort, az IT technológiát, a, nem tudom, a kivetítőket, a szőnyegezést, stb., akkor az a büdzsé kerül az ügyfél asztalára, aki egyébként is elkölt egy hatalmas mennyiségű pénzt, és nagyon, nagyon sokszor meglepetést tud okozni, mennyivel kevesebb pénzt kell abba a sorba beleírni ahhoz, hogy sokkal nagyobb értéket teremtsen műalkotással.
Mert eleve azt gondoljuk, hogy ha én műalkotásokat akarok, akkor ez valami borzalmas pénzbe fog kerülni.
Így van, de hogyha ugye kortárs művészektől, Magyarországon vásárolsz élő művészektől, akkor ez egy nagyon széles paletta, hogy mettől meddig tudsz vásárolni, de azért nagyon sok nagyon komoly műalkotás olcsóbb, mint egy dizájnszék. Ezt be kell látnunk, ide kell nyilván a szakember, vagy a galerista, vagy aki ehhez ért, hogy meg tudja mondani, hogy ahhoz a pénztárcához, amit a vállalat, vagy ahhoz a presztízshez, amit a vállalat képviselni akar magáról, mennyi pénzt kell elkölteni, tehát hogy az alsó kategóriát, a felső kategóriát, árazásról beszélek, mit vásároljon, mert lehet, hogy egy egészen fiatal, frissen végzett képzőművésznek egy tök alacsonyan árazott műalkotásával is olyan értéket teremtesz, hogy 20 év múlva annyira befut a művész, hogy több nulla lesz a végén
annak
az
alkotás. Hát, hogy 20 évvel ezelőtt vettél egy sósnórát, ha 20 évvel ezelőtt vettél egy sósnórát, az ma sokkal többet ér, sőt, és teljesen más, vagy ha vettél egy Szűcs Miklós, nem tudom én, 35 évvel ezelőtt, és ma meg ugye megnézed, hogy mit érnek a képei, hát azért ez egy elég erős.
Így van, így van. Szóval, hogy azért ez egy nevezik egy startup-finanszírozásnak is.
Ha most szegény bútorokról beszélünk, ott azért ez nem mindig így van.
Hát igen.
Vagy mire költik el azt a pénzt a bérlők, tehát ezért fontos egyébként a szakember, hogy segítse őket a kiválasztásban, és ne csak úgy.
Igen. Igen. Tehát csak a gondolatmenetem még annyi volt, hogy a projektmenedzserek, mérnök emberek, erről is beszélgettünk, őket, ha őket ez nem érdekli, akkor azért edukálni kell, hogy érdekelje, viszont nekem az a szerencsém, hogy a kollégáimat egyébként személyesen is ez érdekli, és ez egy összefogás részünkről, hogy így hirdessük az igét ez ügyben, mert ők tudják aztán a belső építészek felé is ezt hirdetni, mert megrendelőként a munkához megrendelik. Utána mi tudjuk továbbvinni a hírt a bérlőknek, vagy a Csillaghoz hasonló nagy befektető cégeknek, vagy projektvezető cégeknek.
Jó, hogy nektek személyesen, mondjuk, hogy néz ki ez az apró munka? Mit kell tennetek?
Hát meggyőzni mindenkit erről, hogy ez nagyon fontos. Tehát azt gondolom, hogy házon belül kezdődik az első lépés, hogy ennek jelentőséget tulajdonítsunk. Az épületek adottak, tehát ugye van egy jó pár, azt felismertük, hogy vannak olyan terek, amelyek igénylik az ilyenfajta műalkotásokat, és a következő lépés az, hogy legyen könnyen megoldható. Tehát, hogy ne kelljen mondjuk egy teljes embert ráállítani egy cégtől, mondjuk a mi cégünktől, hogy akkor ez a projekt részre jöjjön, hanem már olyan megoldások legyenek, amik könnyen adaptálhatóak, mert nyilván...
Például?
Hát gondolok itt arra, hogyha ki akarnak függeszteni képeket nálunk az egyik lobbiba, milyen műszaki megoldása, milyen a biztosítása, hogy fogjuk azt őrni. Tehát, hogy rengeteg olyan, hogy szállítjuk oda, hogy szállítják el, hogy oldjuk meg, hogy ne nyúljanak hozzá. Tehát, hogy ugye ez bonyolult, mert azért erre vigyázni kell. Nyilván egy ilyen típusú cég, mint amilyen, nincs arra felkészül, hogy egy ember egész nap a képekkel foglalkozzon, tehát kellenek a megoldások, ezeknek ki kell alakulni, mert akkor lehet elterjeszteni, hogy ez nem olyan bonyolult, tehát ezt meg lehet csinálni több épületben, vagy tovább vinni ezt a kiállítást a következő épületünkbe. Szóval ennek még be kell indulnia, tehát akkor arról beszéltünk, hogy hol tartunk, a szemléletben is, meg a megoldásokban is, még az elején. Mert ha mozgó kiállításról beszélünk, mondjuk, akkor az nyilván bonyolultabb, mint hogyha egy szobrot kirakunk, és az ott van.
Feleket kell egy platformra helyezni. Helyezni. Igen, tehát én azt tudom, hogy mi a mi cégünk, azt tudja hozni, amit a Csilla gyakorlatilag keres, hogy megoldás kell, hogy ki az, aki ezt meg tudja valósítani, és milyen szakembereket kell ahhoz egy csomagban összeállítva egy beárazott költségvetéssel tálcán szolgáltatni a fejlesztőknek, vagy az irodaház tulajdonosoknak, vagy a bérbeadóknak, amivel ők azon túl, hogy a teret adják és a büdzsét adják hozzá, csak azt érzik, hogy egyébként hozzáadott értékkel bírnak, mert meg tudják tartani vele a bérlőiket az irodaházban, vagy hogyha csak a cégekről beszélünk, akkor meg tudják mozdítani cégen belül a kollégákat, akik aztán nem mennek a kiállításokat. Tehát, hogy én feleket fogok tudni majd egymásnak, vagy mi cégszinten feleket tudunk egymásnak bemutatni, mert ez egy művészeti missziónk most itt Magyarországon a többi tanácsadóügynökséghez képest, hogy erre kicsit a reflektorfényt jobban rávilágítsam. Nyilván ez egy extra, idő allokáció mindenki részéről jelen pillanatban, mert ez nem egy jövedelmező feladat, de azt gondolom, hogy olyan társadalmi hasznossága van, meg olyan felelősségvállalás van benne, amit meg nálunk menedzsment szinten is mindenki támogat, akár regionális szinten is. Úgyhogy...
Mikor tudunk hátradőlni?
Nem tudnám azt mondani, hogy hány épületünkbe szeretnék ilyet megcsinálni ahhoz, hogy azt mondjam, hogy na jó, akkor most kész. Szerintem ez fejlődés lesz. Tehát, hogyha elindulunk valószínűleg 3 év múlva, mert teljesen mást fogunk csinálni, tehát ez most ebben gondolkodunk, de ahogy tapasztalatot gyűjtünk, ahogy a reakciók érkeznek rá az ügyfelektől, vagy akár a befektetőktől, úgy fog ez szépen organikusan változni. Úgyhogy szerintem ennek nincs vége, ahogy a fenntarthatósági projekteknek sincs sosem vége, mert mindig van valami új, mindig van valami jobb, mindig kiderül, hogy hát az is volt az előző olyan jó, úgyhogy most valami más kell csinálni. Tehát szerintem ezt el kell indítani, és mostantól ezt kell csinálni. Mert a művészet azért az örök, tehát valamilyen formájában mindig jelen volt a társadalomban, és ennek nincs vége. Nem tudom, hogy festőművészet lesz, vagy digitális, vagy akármilyen, de ez lesz, mert az embereknek erre igénye van. Úgyhogy nem fogunk hátradőlni. Elégedettek leszünk, de nem fogunk hátradőlni.
Egyébként jobb megközelíteni a dolgot, ha úgy teszed a kérdés, hogy mikor leszünk igen elégedettek. Nálunk én személy szerint akkor, hogyha minden olyan irodaházban itt Budapesten, ahol a lehetőségek adottak rá, tehát vannak hozzá megfelelő terek, van hozzá vezetői nyitottság, van egy nagykövet, aki képviseli ezt, allokálnak rá büdzsét, érdekli akár a marketinget is, nem csak a befektetőket, mert ez egy nagyon jó kommunikálható dolog is. Ott valóban legalább információs szinten eljutassunk mindenkihez egy ilyen kapcsolatot, hogy ha szeretne egyet megvalósítani, akkor kihez kell fordulni, és mit hogyan kell ezt csinálni, és hogy ez azért hosszabb távon szeretném, hogy ez folyamatosan történjen. Tehát kellemetlen legyen kvázi...
Ha ezt nem csinálunk.
Kimaradni.
Kellemetlen legyen azt mondani, hogy nálad nincsenek kiállítások, de ott állnak üresen a földszinti helyiséged, vagy a lobbid, vagy a valami. És akkor ez... Tudom, hogy egy kicsit olyan zsarolósan hangzik, de nekem ez jó érzés lenne, hogy a vágy tárgya legyen így a művészet adaptálása.
Csak így a végén egy nagyon pici személyes, hogy ha azt mondom, hogy mondjuk a magyar képzőművészet nem igazán van a legjobb helyzetben szerintem mondjuk anyagi téren, hogy szerinted segíthet-e a kezdő fiatal képzőművészeknek ez abban, hogy egy kicsit perspektívikusabb legyen ez a pálya anyagilag is?
Hát nagyon-nagyon sokat, persze, mert amiből a fiatal képzőművészek, de egyébként nem csak a fiatalok, mert az idősebb korosztály is ugyanebből főz, hogy ahonnan nekik bevételeik vannak, két lehetőségük van, hogyha magyarországi műgyűjtők vásárolják a műveiket, akár a galériáikon keresztül, akár akinek nincs képviselet, az ugye közvetlen a művészről, vagy külföldön futnak be, mert külföldön nagyobb a nyitottság egyébként arra, hogy kortársat vásároljanak az emberek, és a vállalati oldalon, nem véletlen a vállalati gyűjteményekbe való bekerülés mindig egy nagy presztízs volt, mert a vállalati szinten jóval nagyobb költségvetésből lehet gazdálkodni, mint privát ember szintjén, és akár a friss fiatal képzőművész nem tud, hogy eljutni egy olyan szintű céghez, mint a Csillaik, nem kopoghat be az ajtón azzal, hogy olcsón igen. árulom a festményeimet, és nem akarsz-e inkább székhelyet ezt venni, tehát hogy a feleket össze kell kötni.
Én nagyon szorítok, hogy ez jól is működjön, mert még egyszer mondom, szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos téma, és köszönöm, hogy itt voltatok velem ma.
Köszönjük mi is.
Köszönjük szépen mi is.